Erős vállalni Istennek.
Isten, Szent Isten,
nevében. Amen. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Szela! Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Örüljenek, ujjongjanak a nemzetek, mert pártatlanul ítéled a népeket, és vezeted a nemzeteket a földön. Szela! Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szent Léleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, bizony ezt kérjük, légy kegyelmes hozzánk, áldj meg, ragyogtasd ránk arcodat, Hadd járjon át minket ez a világosság, ahogy kegyelmesen ragyogtatod ránk orcádat Jézus Krisztusba. Hadd ismerjük mindnyájan a te szabadításodat ő benne, s hadd járjunk vele, mint akik már hozzátartozunk, mint akiket szent lelkeddel megelevenítettél. A tőled elidegenedett állapotunkból magadhoz vontál és térítettél, a lelki halálból életre támasztottál, bárcsak lennénk mind ilyenek, és bárcsak megmutatkoznának életünkben ennek a megújulásnak a következményei. Megmutatkozna, hogy Jézus Krisztus a mi Urunk, nem a magunkéi vagyunk, és nem a magunk akaratát, nem a magunk dicsőségét hajszoljuk már. Megtörik ez, hogy helyette érvényre jusson a te szent, jó, tökéletes és kedves akaratod, és a szívünk beteljen azzal a vágyjal. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezd dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Ámen. Hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet erre az estére választhattam. Megírva találjuk Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 12. részében, az első három versben a következőképpen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatot kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Ámen. Íme, kedves gyülekezet, és egyenként mind, akik az igéért jöttetek, tömören, töményen, ebben az igében benne van mindaz, hogy mit is értsünk a megújulás következményei alatt. Mi az, amikor van megújulás az ember életében, tényleg már új élet, új gondolkodásmód, és mik ennek a következményei? Annak az alapvető tudata, hogy nem vagyok a magamé. Többről kell beszélnem. Nem csak ennyi, hogy nem vagyok a magamé, hanem annak a tudata, hogy kié vagyok. Azé a Jézus Krisztusé, aki a vérén vásárolt meg engem. És most már ez határoz meg mindent. Ez kell, szükséges, hogy meghatározzon mindent. Szabad, hogy meghatározzon mindent. Ő kell, és szükséges, és szabad, hogy meghatározzon mindent. Pál apostol, amikor a megújult életfolytatásra felhívja ebben a levelében a hívő keresztjéneket, a távol, messze Rómában élő testvéreket is, és parancsolja, hogy mit ne, és ezzel szemben mit igen, akkor arra hivatkozik, és nincs más hivatkozási alap. Az Isten irgalmasságára kérlek titeket. Ha megismertétek, akkor az kell, hogy betöltse a szívedet. Ha az Isten szeretete kiáradt a szívedbe a Szentlélek által, az a szeretet, amellyel a fiát elküldte engesztelő áldozatul a mi bűneinkért, az én bűneimért, ha ez kiáradt a szívedbe a Szentlélek által, akkor ez az az élő víz, amiről Jézus maga beszélt, amikor ígérte, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék, és aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejében. Árad? Föltör az életed talajában, és árad már ez az élő víz? Hát ezt jelenti keresztjénnek lenni, ezt jelenti Jézus Krisztushoz tartozni. Árad, vagy elakad? Noha belekóstoltál, noha megtapasztaltad már, Megtapasztaltad, hogy milyen az, amikor föltör a szíved mélyéből, és nem lehet visszatartani, mert árad, és magad is csodálkozol azon, hogy miféle szeretet jelenik meg benned az iránt is, aki egyáltalán nem méltó emberi mértékek szerint a szeretetre. Ha megtapasztaltad már, mégis elakadt, akkor hadd tisztázza az Úr maga, hogy miért akadt el. Tegnap arról hallhattunk, amikor az Úr Jézus feddi, a mennyből küldve az ő szavát, feddi a laodiciai gyülekezetet. Langyos, sem hideg, sem meleg, langymeleg. De ebben is ott van még a megújulás ajándéka fölkínálva, mert amikor az Úr fedd, amikor leleplez, amikor megítél, most még az ítélő szava is kegyelmet rejt. Az ítélet akkor kezdődik igazán, amikor már nem szól. Emlékeztetem mindazokat a testvéreket, akik vasárnap este itt voltak az Isten tiszteleten. És Ámosz próféta könyvéből, az aznapra kijelölt egyik igéből hallhattuk, hogy eljön az az idő, amikor már hiába fogják keresni az Isten igéjét. Keresnék már, de hiába fogják keresni azok, akik megvetették addig, amíg szólt az Isten. Ha a szava elér, ha a szíved ígér, ha ítél, ha a szíved gondolatait és szándékait is leleplezi és megítéli, az még kegyelmet rejt, most még kegyelmet rejt, most még a megújulás ajándéka van fölkínálva benne, hogyha lelki halott voltál, akkor újonnan szüles, mert szükséges, ez a megújulás szükségszerűsége, szükséges újonnan születned, és láttatja Isten a példákat, régebbiek és újabbak életében, hogy milyen az, amikor valaki újonnan született, és új élete van. Ha pedig megkaptad az új élet ajándékát, ha elindult benned, mert elindította az Isten, de most langyos vagy, akkor azért szól, akkor azért ítél, akkor azért figyelmeztet az Úr Jézus, hogy ez nem maradhat így. Milyen megrendítő, amikor a gyülekezethez úgy szól, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Hát hol az ő helye? Hát a gyülekezet kellős közepén. De ahol langyosság és önelégültség van, ott kiszorult az Úr Jézus. Egyesek szívéből is, meg adott esetben a gyülekezetnek a köréből is. Ez valami megrendítő, amikor azt mondja az Úr a gyülekezetnek, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és ott lesz valódi közösség vele, vele vacsorálok, mondja, belép tényleg az életembe, közösségbe lép velem, és ez teljesedik be majd az örökké valóságban, amikor ígéri, hogy ő pedig én velem. Meghallottuk a hangját. Nem azzal kezdtem az ige hirdetésemet, talán azzal kellett volna kezdenem rögtön. Hogyan mentetek haza tegnap? Egyes szám második személyre fordítom. Hogyan mentél haza tegnap? Mert amit hallottunk tegnap, attól nem lehet langyosnak maradni. Ott vagy enged az ember annak, ami testvérünk őszinte vallomásán keresztül is elérte a szívünket, vagy bezárkózik előle. Változatlan nem maradhat. Hogy mentél haza? Vagy azok közé, az ige hallgatók közé tartozol? Félek tőle, hogy sokan vannak a rendszeres templomban járók és ige alkalmakra járók között, ilyenek köztünk, hogy már mindent kibírnak. Szól az Úr, már annyi mindent hallottak, mindent kibírnak, már mindent kibírsz. Nem, azt nem lehet kibírni, és úgy menni tovább, mintha mi sem történt volna. Amikor személyes vallomáson keresztül is az történik, amiről Pál apostol így ír a második korintusi levelének a negyedik részében, hogy nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat, állítjuk oda magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ez történt. Tegnap este ez történt. És annyiszor már ez történt. Persze azok, akik kínban érzik magukat az ilyen bizonságtételtől, megpróbálják elintézni azzal, hogy micsoda önmutogató ömlengés volt ez. Kaptam ilyet én is bizonságtételemre már. Ez is reagálás. De jó lenne megérteni. Ahol az Úr szól, ott jó hallgatni a hangjára, és nem bezárkózni. A magam önelégültségébe vagy önsajnálatába. Nekem ez szólt különösen is, hogy leleplezte az Úr, megbújik az önsajnálat valahol a szívem mélyén, és aztán ebből lesznek kompenzációk. És olyan jó volt beszélgetnünk még fiatal lelkész testvéremmel utána, de mások is beszélgethettek volna vele, hisz elhangzott erről valami tegnap este. Jó kimondani, nem a lelkésznek van rá szüksége, nem is az Úrnak van rá szüksége, nekem van rá szükségem, hogy kimondjam azt, amit az Úr előtt ki kell mondanom. Ha szólt hozzám az Úr, jó kimondani, jó elismerni, hogy igaz vagy, Uram, ítéletedben, amit magam se láttam magamnál, mások meg végképp nem látták, mert nem mutatkozott meg. Te azt is látod, és megítéled, hogy megtisztíts tőle, mert azt akarod, hogy az életemet áthassa a te jelenléted, és annak a bélyege legyen ott az életemen. Minden mozzanatába. Odáig menő, hogy akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, akármit szóltok, vagy cselekeztek. Mindenben ott legyen annak a bélyege, hogy Jézus Krisztusé vagyok. Jézus Krisztus vérén megvásárolt az Isten tulajdona. Arra az irgalomra, hogy az egyszülött fiú önmagát áldozta értem, hogy én ne vesszek el örökre az Isten kárhoztató ítéletébe. Erre az irgalomra csak egy logikus válasz lehet. Olyan megrendítő, hogy Pál apostol itt a római levele 12. részében, az eredeti szövegben pontosan ezt a szót használja, hogy logiké latreia. A logikus istentisztelet, egyetlen logikus istentisztelet lehet. Az, hogy magamat mindenestül oda szánjam az Úrnak. Mit akarsz, Uram? Mit mondasz te, Uram? És akkor nincs mellébeszélés, nincs vallásos, kegyes locsogás. Akkor majd ő világossá teszi annak a különbségeit, hogy micsoda különbség van megbocsátás, meg megalkuvás között. Mert ezek ellentétei egymásnak. Micsoda különbség van irgalom és a dolgok elkenése között. Akik Isten emberei, azok ezzel mindig tisztában voltak. Hogy nem használ semmit, az nem irgalom, hogyha a nagy repedést, amitől omlani fog a fal, csak betapasztjuk és bemázoljuk. És jaj, ha azok, akiknek az ige szolgáinak kéne lenniük, ilyesmit csinálnak. Ezékiel próféta könyvében olvasunk ilyet a 13. részben például. Hirdetnie kellett Istennek a leleplező ítéletét erről a ténykedésről, sok-sok prófétának, korabeli prófétának a ténykedéséről, mivel félrevezették népemet, amikor azt mondták, hogy békesség, pedig nincs békesség. És ha a nép falat épít, ők bevakolják habarccsal. Ezért mondd meg a habarccsal vakolóknak, hogy ledől az, ha majd ömlik a záporeső, parancsomra jégeső esik, és szélvihar tör ki, akkor ledől a fal, tőletek pedig ezt kérdezik, hova lett a vakolat, amellyel bevakoltátok? Ha nem e világ sémái szerint gondolkodom, és itt erre kapunk parancsot, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, ne ennek a sémáihoz igazodjatok, hanem formálódjatok át, gondolkodásotok megújulásával, amit Isten ajándékozott az ő lelkét, akkor világos különbséget kell tudnunk tenni. és az Isten igéjéhez kell és szabad ragaszkodni. Bármi áron. Hogy lehet ez? Emberi erővel nem megy, persze. De ha átjár az Isten irgalma, úgy megy, úgy mehet. Úgy ment a reformátoroknak is. Luther, amikor visszagondol arra, majdnem 2 évtizeddel később, hogy Spalatinnak a Wormsi Birodalmi Gyűlés előtt ő azt mondta, arra, hogy vissza akarták őt tartani baráti jó szándékkal, hogyha annyi ördög lenne is a háztetőn, annyi ördög lenne is Wormsban, ahány cserép a háztetőn, mégis bemennék oda. Nem tudom, hogy most lennék-e ilyen vakmerő, mondja 19 évvel később. De nem vakmerő volt. És hogy micsoda küzdelem volt neki ott állni a császár és a fenséges urak előtt, azt is megláthatjuk abból, hogy először gondolkodási időt kér. És aztán Isten megerősíti, és kimondhatja a hatalmas vallomást, hogy ha csak a Szentírásból vagy világos éjszokokkal meg nem győznek, semmit vissza nem vonhatok, mert lelkiismeretem Isten igéjének a fogja, és nem tanácsos az embernek a lelkiismerete ellen cselekedni. Itt állok, másként nem tehetek. Isten segítsen engem. Ott van az ő életében is. Tetten érhető, hogy mit tesz Isten hatalma, mit tesz a Szentlélek megerősítő ereje. Amikor az ember már meg tudja ítélni, mert gondolkodását megújította a kegyelem, és ezért meg tudja ítélni józanul, beleremegve, meg tudja próbálni, hogy mi az, ami igazi érték, mert nem mind arany, ami fénylik. Meg tudja ítélni, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És a neki adatott kegyelem szerint szól. Mindegy, hogy kinek. Érdemes felolvasni Luthernek a mainci érsekhez írt levelét is. 1521. decemberében Wartburgból, a rejtőzködés idejéből írja, de kénytelen írni. Fejedelmi felségtek halléban ismét felállította a bálványt, mert nagy ereklye kiállítást rendezett ott a mainci érsek vetem közbe, mely az egyszerű keresztény embereket vagyonilag és lelkileg tönkreteszi, és ezzel önként nyíltan bevallotta, hogy a Tetzel által elkövetett összes ügyetlen hiba nem csupán Tetzelé, hanem a mainci püspöknek is hibája volt. Fejedelmi kegyelmességtek ne gondolja, hogy Luther halott. Bízvást támaszkodik Istenre, aki a pápát megalázta, és a mainci bíbornokkal olyan játékot fog kezdeni, amilyenben nem sok embernek van része. Ezért legyen szabad fejedelmi kegyelmességteket utoljára és írásban felszólítani, ha a bálványt nem távolítják el, az isteni tanítás és a keresztény üdvösség érdekében ezt kényszerítő, sürgős és elkerülhetetlen oknak kell tekintenem arra, hogy mind fejedelmi kegyelmességteket, mind a pápát nyíltan megtámadjam. Tetszel minden előző iszonyatos dolgát a mainci püspökre hárítsam, és hogy az egész világ előtt megmutassam, mi a különbség a püspök és a farkas között. Fejedelmi kegyelmességtek ezeknek tudatában határozzon magatartása felől. Fejedelmi kegyelmességtek igaz és gyors válaszát 14 napon belül várom, mert pontosan 14 nap múlva megjelenik a hallei bálvány ellen írt könyvem, ha nem jön nyílt válasz. Hát itt nincs semmi megalkuvás. Az Isten kegyelmén, a kegyelem üzenetén azon nem lehet alkudozni. Van a kegyelem felkínálása. Van az Isten bűnbocsátó kegyelme meghirdetése. De nincs mázolás, meg elkenés. Az is tanulságos, hogy a mainci érsek milyen választ írt erre. Kedves doktor úr, levelét elolvastam, és kegyelmesen elfogadom, de én bizonyosan tudom, hogy már régen megszűnt az az ok, ami önt ilyen írásra indította. és ha Isten is úgy akarja, úgy fogok viselkedni, ahogy az egy kegyes lelkészhez és keresztény fejedelemhez illik, amennyire ehhez Isten kegyelmet és erőt ad, amiért hűségesen imádkozom és imádkoztatom. Mert önmagamtól nem vagyok képes semmire, és azt is bevallom, hogy Isten kegyelmére rászorulok, hiszen én is szegény, bűnös ember vagyok, aki vétkezhet és tévedhet. Tudom, hogy Isten kegyelme nélkül nincs bennem semmi jó, és hogy én is csak haszontalan sár vagyok, mint bárki más. Azt az ön írása után nem akarom titkolni, hogy nagyon is szeretnék önnel szemben kegyelmet gyakorolni, és jót tenni Krisztusért. A testvéri és keresztjéni büntetést pedig én is elszenvedhetem. Ennek az embernek akkor elért a szívéig az, amit Luther írt. Aztán, hogy mi lett a folytatás a lelkében, azt Isten tudja mindnyájunknál. De megrendítő, nem csak a levél, amit Luther írt, hanem a válasz is. Mennyiszer másképp válaszoltak püspökök, és más hatalommal bíró emberek. Ehhez is hadd olvassak föl valamit. Mind a kétféle reagálás szemléltetve van ebben az írásban. Viski Ferencnek az áhítatos könyvéből, aminek ez a címe Méz a sziklából. Viski Feri bácsi református lelkipásztor volt Erdélyben, Romániában. Más hívő lelkésztársakkal együtt 1958-ban őket letartóztatták, 22 évre szóló ítéletet kapott. A feleségét a 7 gyermekkel együtt pedig a Duna-deltába kitelepítették, ez enyhe szórá. Aztán 6,5 év múlva mégis újra összetalálkozhatott, és egyesülhetett a család. Nem a magyarságáért, hanem a hitéért szenvedett ez az ember, és többen mások is. Jó ezt tudni, amikor hallgatjuk, elolvasom, hogy mit ír a Galáciai Levél első rész 10. verséről. Mert most embereknek engedek-e, vagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Mit ír erről? A tetszelgésben nem csak magamat vezetem félre, hanem azt is, akinek tetszését keresem. A csalás a maga hatalmába vonja a másikat is. Szolgálatunkban rengeteg hamis kedvesség, ajnározás van, épp ott, ahol az asztalra kéne ütni és elébe állani a másiknak, egy főembernek akár, és megmondani, ez nem az Isten útja. Együtt voltunk a börtönben egy fiatal ortodox pappal, Joannal. Ő úgy került a börtönbe, hogy kolostorában hatalmas és hiteles ébredés indult el. És Joann felhívatta az akkori pátriárka, és azt mondta, legyen vége a te munkádnak. Joann megkérdezte, miért? Hisz az Istentől van. Baj lesz a hatósággal, folytatta a pátriárka. Nézd, én nem vagyok mártír alkat. Erre Joann, azon a széken, amelyen önül, mártírok ültek. Mit ül rajta? Álljon fel! A tetszelgő szóval kárhozatba viszem a másikat is. Az Istennek tetsző kemény szó pedig megmentő szó. Egy legenda szól erről. Egy keleti uralkodó összehívta országa művészeit, tudatta velük, a költőktől dicsőítő szót vár, a festőktől dicsőítő képet. Elkezdődött az ünnepség, órákon át hangzott a magasztalás. Mikor vége volt, felállt egy egyszerű ember és azt mondta, órákon át dicsértek téged. Te gyilkos vagy, tönkretetted az országot, szétzüllesztetted a népet. Szembe futsz az Isten ítéletével. Mindenki azt várta, hogy ezután halálos ítélet következik. De nem. A büszke zsarnok felállt, és azt mondta. Akik itt ma engem dicsértek, azok hazudnak, s nem szereted se. Egyedüli igaz barátom te vagy. Ha mi nem merjük kimondani a szeretet mentő keménységével Isten szavát, akkor nagyon sokan barát nélkül maradnak a nyomorúságban, a halálban. Ne emberi szimpátiával, hanem isteni empátiával, beleérzéssel vállaljuk fel a másikat, hogy el ne vessze. Íme mindez szemléltetése annak, hogy okos, logikus istentiszteletként odaszánjam magamat, a testemet, egész valómat az élő Istennek, és ne ennek a világnak a sémáihoz szabjam magamat, hanem értelmem megújulásával formálódjam át, és megmutatkozzanak a megújulás következményei. Hogy nincs önelégültség, és nincs önsajnálat, kisöpri mindezeket az Úr szeretete újra meg újra. Nem az számít, hogy elismernek-e vagy sem, nem az számít, hogy megértenek-e vagy sem, nem az számít, hogy mit tesznek velem emberek, hanem az számít, hogy mit tett velem az Isten. És ez szab meg mindent, hogy a nekem adatott kegyelem szerint, a nekem adatott hit mértéke szerint szóljak, vagy ne, tegyem, ami az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. És ne tegyem azt, amiről megértettem, hogy ő előtte az szenny és utálat. Az nem maradhat ott az életemben. Ez az, amiről Zászkalicki Pál, az öreg Zászkalicki Pál annak idején azt mondta, hogy a kegyelem nem bűntakaró, hanem élő víz. Aki takargatja az ő vétkét, annak nem lesz jól dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. És ebből az irgalmasságból élhet, élhetsz és élhetek. Következményekkel járó élet. Követés ugyanis. Jézus Krisztus azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, és kövessen engem. Aki meg akarja menteni az életét, a lényét, az elveszíti. Aki pedig elveszíti én értem és az evangéliumért, az megmenti, örök életre menti meg, de nem csak a magáét, mert ha az Úr Jézust követem, annak következményei lesznek mások számára is. Ez az, amiről Pál apostol így beszél, hogy Krisztus jó illata vagyunk, mind az elkárhozók, mind az üdvözülők között. Ezeknek halál illata halálra, azoknak élet illata életre. Ugyanaz az illat, a Krisztus jelenléte, a Szentnek, a Tisztának, az én megváltó Uramnak, aki a vérén vásárolt meg, neki a jelenlét. Még egy idézetet szeretnék felolvasni nektek. Ezt meg Calvintól. Nagyon tartózkodóan, nagyon visszafogottan vallott ő magáról, de hogy mit jelent a kegyelem, és mik a megújulás következményei, az nála is, ebből a vallomásából is annyira tetten érhető. Apám, mint gyenge gyermeket az isteni tudományokra szánt engem. Amikor azonban meglátta, hogy a jogtudomány nagyobb kilátásokat ad, ez arra késztette, hogy hirtelen megváltoztassa tervét. Így történt, hogy a filozófiai tanulmányokat a jogival cseréltem fel. Apám akarata iránti engedelmességből hűséges maradtam ehhez a tudományhoz. De végül is Isten előrelátásának rejtett ösztökéje életemnek más irányt adott. Nagyon bele voltam merülve a pápaság babonáiba, úgyhogy nem volt könnyű kiragadni engem ebből a mély mocsárból. Ezért az Isten belőlem hirtelen megtéréssel fogékony tanulót formált. Egy másik, bővebb fordításban így olvastam, hogy Isten hirtelen megtérés által leigázta és engedelmességre kényszerítette szívemet. bár lelkem ifjúságom ellenére nagyon kemény volt. Az igazi kegyességből alig kóstoltam meg valamit, már is lángoló buzgóság gyulladt fel bennem az iránt, hogy tovább haladhassak abban. Úgyhogy egyéb tanulmányaimat, ha nem is hanyagoltam el, mégis kevésbé buzgón végeztem. Még egy év sem telt el, és azok, akik tiszta tanításra vágytak, eljöttek hozzám tanulni, habár én magam is még újonc voltam. Természetem szerint bátortalan vagyok, mindig a rejtettséget és a nyugalmat szerettem, ezért mindig ismeretlen akartam maradni. De ez oly kevéssé sikerült nekem, hogy minden rejtekhely, melybe elbújtam, nyilvános iskolává lett. Míg az én szándékom az volt, hogy észrevétlenül a nyugalomnak éljek, Isten mindig úgy vezetett, hogy nem engedte meg a nyugalmat, míg végül ellenállásom dacára belevont a nyilvános életbe. Elhagytam hazámat, és azzal a szándékkal utaztam Németországba, hogy ott egy rejtett zugban a régóta meghiúsult nyugalomnak éljek. De egészen más történt. Bázelben tartózkodtam ismeretlenként. Akkoriban Franciaországban sok kegyes embert elégette. Kötelességemnek tartottam, hogy a vádak ellen erőm szerint fellépjek, sőt ez volt az oka annak, hogy keresztény rendszeres tanításomat közrebocsássam. 27 éves, amikor megírja, és kiadja 1536-ban az institúciót, annak az első formáját. Követi Luther Kátélynak a vázát benne egyébként. Közelebb állt a gondolkodása Lutheréhez, mint Zwinglihez, jegyzem meg. És mindez azután, hogy valamikor 1533-ban történt az, amiről ő maga így beszél, subita conversio, hirtelen megtérés. Mit tesz Isten? Aki a nyugalmat kereste, de mert megértette Isten akaratát, csak azt tudta válaszolni rá, hogy szívemet áldozatul adom az Istennek. Akit megragadott a kegyelem, az nem tudott hallgatni róla, inteni, figyelmeztetni és a kegyelem felkínálásával odaállni az emberek elé. Mik a megújulás következményei? Az, hogy megváltozik, átformálódik a gondolkodásunk, és ez nem elmélet. Ennek következményei vannak. Legyenek. Ne maradjak, és ne maradj langyos. Ha az Úr szólhat, ne zárd be a szívedet. Hallgass rá. Ámen. Imádkozzunk. Hadd csendesedjünk el előtted, és hadd alázzuk meg magunkat előtted, Úr Jézus Krisztus, mert te szólsz. Mert te a megfeszített és feltámadott, keresel az igében. Ítélő és kegyelmező szavad a szívünkig hatolhat, és most még az ítélő szó is kegyelmet rejt. Könyörülj egyenként rajtunk és ezen a gyülekezeten, hisz annyi a langyosság, annyi a falazás és a vakolás, annyi az önelégültség, vagy az önsajnálat, annyi a mellébeszélés, és annyi a megtűrt bűn. Uram, szabadíts ki ezekből. Uram, ébresz, amíg nem késő, és ne vondd meg még szent igédet tőlünk. Reformáld te magad az életünket. Ámen. Most az Úr szent vacsorájához készülhetünk a 327. énekkel.
megtalált Isten nagy kegyelme, méltatlanul érdemtelen. Csodák csodáját látom benne, és hála tölti el szívem. Boldogan olyong énekem, ha kegyelméd dicsérhetem. Haragot átkot érdemeltem, és Isten megkegyelmezett. Szent fia vérzett én helyettem, hogy eltörölje vétkemet. Miért történt fel, nem fogadom, csak kegyelem, csak irgalom. Jó voltod, hálás szívvel vallom, örömmel áldom hirdetem. Kegyelmeddel nem hallgathatom, épüljön rá az életem. Boldogság térdre hullani, érgalmasságod áldani. Még egykor véget ér itt az út, kegyelmed védjen Istenem. Szent fiad vére tárjon kaput, ha én szegény megérkezem. Befogadott az érgalom, örökömmel áldhatom.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Imádkozzunk! Szent Úristen, irgalmas atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk, szállj meg minket, amikor igéd által leleplezett bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Amikor most az Úr Szent Vacsorájának ünneplésére készülünk, engedjük, hogy Isten szent lelke átvizsgálja életünket. Így hallgassuk meg Isten parancsolatait. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened, ne csinálj magadnak bálványt. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. János apostol így tanít és int bennünket. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és az igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezek után kérem közületek mindazokat, akik most az Úr Szent Vacsorájához készültök, hogy helyetekről felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt hangzik a kérdés mindegyikünknek. Vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottál. Igyekezel-e immár Isten akarata szerint élni, és az ő szent lelke erejével bűneidet elhagyni? Igyekezel-e? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten Jézus Krisztusért megbocsát a bűnbánó, megtérő bűnösnek neked is? Hiszed-e? Hiszem. Legyen mindnyájunknak valódi a hite, és legyen nékünk Isten irgalma szerint, ezért könyörögjünk a következőképpen. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Ámen. Krisztus Urunk feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. Majd rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak. Akikéit megtartjátok, azoknak bűnei megmaradnak. Ezért az Úr Jézus felhatalmazása alapján hirdetem a bűnbocsánatot közöttünk mindazoknak, akik valóban bánják bűneiket, és egyedül Jézus Krisztus kegyelmében reménykednek. Legyetek feloldozva bűneitekből a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek, Isten az ő fiának véréért megbocsátotta minden bűnünket. Az ő szent lelke legyen velünk, hogy teremjük a megtérés, az Istentől ajándékozott megújulás gyümölcseit, az ő dicsőségére. Ámen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert ő benne, ő érte, üdvösséget kínálsz minden embernek. És ő érette, hosszú tűrő szeretettel gondoskodol a világról. Ezért a mennyei seregekkel és a földön élő egész anyaszentegyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent, szent, szent lennyedve az Isten,
vagy Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmentesz minket bűnösöket szeretett fiad élete árán. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, áraszt ki szent lelkedet közöttünk, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is. Hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Jézus Krisztus, aki halott voltál értünk, de ime élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre. Kérünk szent lelked által add meg köztünk mindenkinek, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, a sátán megkötözöttjének szabadulást, a tisztátalannak tisztulást, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Ámen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek, íme minden kész, járuljatok szép rendben, amint ismertettem az Isten tisztelet elején, az Úr szent vacsorájához. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, irgalmas atyánk. Ezért a mai napért is köszönjük, hogy megőriztél benne. Köszönjük mindazt, amit kegyelmed alkalmaiból elkészítettél a mai napon is. Hadd könyörögjünk azért az idős beteg testvérünkért, aki a kórházi ágyon részesülhetett. Szent fiad, teste és vére vacsorájában, s hallhatta az igét. Könyörgünk többi betegeinkért is, s hálát adunk azért, amikor segítséget kaphatnak. Látogató testvéreken keresztül és a te igéd által. Te vezest kérünk az orvosok kezét és gondolatát, és az ápolók cselekvését is. Köszönjük, hogy könyöröghetünk az úton lévőkért, távoli testvéreinkért, az Úr Jézus nevéért üldözött testvéreinkért. És könyöröghetünk még azért, hogy gyarapítsd népedet az üdvözülőkkel. Vegyen hatalmába igéd sokakat még az elveszett világból, hogy megmentett tulajdonaiddá legyenek, megújuljanak. És a megújulás következményei hálás hitbeli engedelmességben, a te szereteted élő vizének áradásában megmutatkozzanak, itt is és másutt is sokak életében. Hálát adunk, hogy készítettél igéd által alkalmakat estéről estére nekünk is, és hálát adunk Krisztus Urunk teste és vére közösségéért. Hadd legyen ez áldásul mindnyájunknak, és ne forduljon ítéletre senkin sem közülünk. Hadd alázzuk meg magunkat, hadd fogadjuk el minden ítéletét a te igédnek, én is és mi mindnyájan. Taníts megkülönböztetni azt, ami a Krisztus szerint való, és azt, ami a magunk indulatából jön elő. Köszönöm, amit Jézus Krisztus nevében mondhattam ki, igéd hatalmával, erejével, és bocsásd meg mindazt, amiben a magam indulata hozzá keveredett bármikor. Taníts erre engem és mindnyájunkat, hogy igazságottól semmiért el ne álljunk, és ha szólni kell, szavunkba adj erőt, szent lelked erejét. Őrizz világosságodban, hogy ott járjunk bűnbánatra, megtérésre készen, és áldj meg világosságoddal, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád mindenkor, őszintén szeressük embertársainkat, és örvendező reménységgel várjuk visszatérő Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Testvéreim, elmenve hirdessétek az Úr halálát és feltámadását, tegyetek bizonyságot szeretetéről. Vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.